Az apostol szavaival köszöntöm a testvéreket, ahogy ő befejezte az efezusi levelet. Békesség a testvéreknek, és szeretet hittel együtt az Atya Istentől és az Úr Jézus Krisztustól. A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, Jézus Krisztust. Amen. Imádkozzunk. Urunk, hálás a szívünk, hogy te készítesz alkalmakat, hogy velünk, a te népeddel beszélj, hogy szólj hozzánk. Áldunk és magasztalunk, hogy van szavad hozzánk. Te magad vagy, Úr Jézus Krisztus, számunkra a szó, a testélet íge. És áldunk, hogy te most is szent lelked által összefogod ezt a nagy gyülekezetet. Uram, sok felől vagyunk a te színed előtt, és megígérted, ha ketten-hárman összejövünk a te nevedben, velünk vagy. Sokkal többen vagyunk, és hisszük, hogy szólsz hozzánk. Meg szeretnéd újítani az életünket, meg akarsz tisztítani bennünket mindentől, ami számodra elfogadhatatlan, amit te, a te szentségeddel nem fér össze, amit te tisztátalannak ítélsz, Uram, arra mutass rá, hogy valóban megtisztult, megszentelt népet állíthass magad elé. Áldunk, Uram, hogy te hívtál bennünket a te országodba, a te királyságodban, és áldunk, hogy részesei lehetünk a te uralmadnak, és kérjük is, Uram, hogy adj nekünk olyan lelkületet, amely meghódol előtted, olyan lelkületet, amely szívből szeret és imád téged. Köszönjük, Urunk, hogy ezt munkálod, ígéd és szent lelked által. Amen. Most pedig az ige hirdetésre készülve énekeljük második énekünket, Jöjj királyunk, Jézusunk! Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, szeretett testvéreim, az ige hirdetési alapígét, amely megírva található Pál apostolnak az efezusiakhoz írott levelében, az 5. fejezet első versétől a 17. versig olvasom Isten igéjét. Legyetek tehát Isten követői, mint szeretett gyermekei, és éljetek szeretetben, ahogyan Krisztus is szeretett minket, és önmagát adta értünk áldozati ajándékul, Istennek kedves illatként. Ellenben paráznaság, bármiféle tisztátalanság vagy nyerészkedés még szóba se kerüljön köztetek, ahogyan ez szentekhez méltó. Se szemérmetlenség, se ostoba beszéd vagy kétértelműség, mert ez nem illik, hanem inkább a hálaadás. Hiszen jól tudjátok, hogy egyetlen paráznának, tisztátalannak, vagy nyerészkedőnek, azaz bálvány imádónak nincs öröksége a Krisztus és Isten országában. Senki meg ne tévesszen titeket üres beszédével, hiszen éppen ezekért sújtja Isten haragja az engedetlenség fiait. Ne vegyetek tehát részt ezekben, mert egykor sötétség voltatok, most azonban világosság vagytok az Úrban. Éljetek úgy, mint a világosság gyermekei. A világosság gyümölcse ugyanis csupa, jóság, igazság és egyenesség. Ítéljetek meg tehát, mi az, ami kedves az Úrnak, és ne vegyetek részt a sötétség haszontalan cselekedeteiben, hanem inkább leplezzétek le ezeket, mert amiket titokban tesznek, azokról még beszélni is szégyen. De mindaz, amit a világosság leleplez, nyilvánvalóvá lesz, mert minden, ami nyilvánvalóvá lett, az világosság. Ezért mondja, ébredj fel, aki alszol, támadj fel a halálból, és felragyog néked a Krisztus. Jól vigyázzatok tehát, hogyan éltek. Ne esztelenül, hanem bölcsen, kihasználva az alkalmas időt, mert az idők gonoszak. Éppen ezért ne legyetek meggondolatlanok, hanem értsétek meg, mi az Úr akarata. Szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, tegnap átéltem annak örömét, és gyakran megtapasztalt csodáját, hogy Isten összehangolja az ő szolgáinak a feladatát is, meg az üzenetét is. És látni fogjuk, hogy szinte folytatnom kell azt, amit tegnap Miklós testvérem elkezdett, és olyan nagyszerű módon bevezetett, olyan mélyen érintett engem is az ő üzenete, természetesen az ő üzenete, ami drága Urunktól van. Felmerülhet a kérdés talán sokakban, hogy mi hívők most kissé önzők vagyunk, hogy hitmélyítő alkalmakat tartunk, és szeretnénk, ha mi magunk, hívő emberek, igehirdetők, az Úr szolgálói megújulhatnánk az Úrral való kapcsolatunkban, és ő megtisztíthatna, felkészíthetne minket úgy, ahogy neki kedves. Egyáltalán nem önzés ez, sőt, tulajdonképpen a missziói parancsot Istennek csak az engedelmes népe töltheti be. A megtisztult, megújított, új szívet kapott, engedelmes gyermekei tölthetik be ezt a küldetést. És éppen a kívülvalóknak nagyon nagy jelentőségű, ha láthatják Istennek hiteles népét, hiszen a világi ember nem tud hinni, ő látni szeretne, de ha rajtunk nem látják Isten hatalmát, megújító, megszentelő, új életet adó munkáját, hogyan is hihetnének a mi Urunkban. Tehát, hogy lássák rajtunk, hogy mi Krisztus gyermekei vagyunk. Ez a missziói parancs elengedhetetlen előfeltétele, hogy a mi szavunk, a hirdetett ige, és a mi életünk ne legyen ellentétbe egymással. Ne szégyenítsük meg a mi Urunkat engedetlen cselekedeteinkkel, és hitetlen életvitelünkkel. Tehát a megújult egyház bizony láttatni tudja. Engem annyira megragadott, többször idéztem már az ifjú Plinius, római kor egyik neves rétora, Hadrianus császárhoz intézett egy levelet, amelyben leírja a véleményét a keresztényekről. És ilyeneket ír róla, hogy az asszonyaik tiszták és engedelmesek, a férfiak hűségesek. Ha valami éhező és szegény érkezik hozzájuk, és nincs mit adniuk, inkább bőtölnek 2-3 napig, hogy adhassanak. Aztán felsorolja, ha egy rabszolgatartó keresztény úrnak megtér a rabszolgája, testőrének nevezi őt. Ez abban az időben olyan megdöbbentő dolog volt, hogy szinte hihetetlen. Egy rabszolgát, egy rabszolgatartó testőrének nevez. Aztán sorolja azokat a csodálatos dolgokat, amiket lát a keresztényeken, és azt mondja, van bennük valami Isten. Hát igen, az Úr Jézus megítélte, veletek vagyok minden napon a világ végezeteig. Nem bennünk van, mint emberekben, hanem a bennünk lakozó Krisztus, az Isteni. És így kellene élnünk, hogy a környezetünk lássa azt a világosságot, amiről ott az apostol beszél, amiről majd később szó lesz. Most először nézzük meg, hogy is szólít meg bennünket, a gyülekezetet, a drága apostol. Legyetek tehát Isten követői, mint szeretett gyermekei. Ebben az egyetlen mondatban annyi mindent belesűrített az apostol. Először is minket Isten gyermekeinek nevez. Úgy lett egy ember Isten gyermekévé? Hát tudjuk, mert az ige megmondta. Megmondja. Akik pedig befogadták őt. Ugye így mondja János apostol evangéliumának prológusába az ige, hogy a saját világába jött, az övéi közé jött, és az övéi nem fogadták be őt. Akik pedig befogadták, azokat felhatalmazta, hogy Isten gyermekeivé legyenek, akik benne hisznek, akik nem testtől és vértől, nem férfi indulatából, hanem az Istentől születtek. Milyen fantasztikus megfogalmazása az igének, hogy hogy lehet egy ember Isten gyermekévé. Tegnap hallottuk, hogy az emberek depressziósak. Most nem abban az idegbetegségben kell ezt mindig érteni, hanem a céltalanságban. Mert így fejez ki a zsidó levél, hogy akik egész életükben rabok voltak a haláltól való félelem miatt. A céltalanság, az értelmetlen élet, aminek nincs távlata, nincs jövője. Egy élet, amelyik a halálba torkollik, olyan reménytelenné tudja tenni az embert. És azért jött Jézus, elhozta számunkra az életet. Így mondja szintén a prológusban az ige, benne élet volt, és az élet volt az emberek világossága. Bele ragyog, és akik befogadták őt. És most hadd kérdezzem meg, mert hiszen nagyon sokan vagyunk itt együtt, és mindenkinek meg kellene vizsgálni, mert ebben nem szabad tévedni. Veled megtörtént, testvérem. Új életed van. Isten gyermeke vagy. Hiszen ezt a példát szoktam használni, én csak egyetlen valakire mondhatom, hogy az apám, akitől fogant a testi életem. És egy valakire mondhatom, hogy mennyei atyám, akitől fogant felülről a Szentlélek által az új életem. Ebben nem lehet tévedni, hiszen Jézus azt mondta, szükséges nékünk. Ha valaki újonnan nem születik, hát nem üdvözülhet, meg sem láthatja az Isten országát. Tehát ebben nem lehet tévedni. Meg kell értenünk, hogy az élet Krisztus. Befogadod. Befogadtad. És akik befogadták, azok. Hát így szólítja meg az apostol, mint szeretett gyermekei az Istennek. Szeretettek vagyunk. És azt is megmondja az apostol, hogy miben láthatjuk meg ezt a hihetetlen isteni szeretetet, hogy Krisztus is szeretett minket, és önmagát adta értünk áldozati ajándékul Istennek kedves illatként. Istennek ez volt a kedves, ezt kérte a fiától. És ő megtette, és megváltott bennünket, és az ő vére által van bűneink bocsánata, mert tulajdonképpen ennélkül nincs tovább lépés. Ez a kezdet, de most nem erről akarok beszélni, hanem arról, hogy mi, akik már Isten gyermekeinek neveztetünk, azt mondja az apostol, hogy legyünk Isten követői. Egy furcsa fogalmazás, hogy Isten követői. Hiszen Jézus Krisztus így mondja a samáriai asszonynak, hogy az Isten lélek, pneuma, szellem. Hát hogy is követhetni egy testi ember a láthatatlan Istent? Mi már tudjuk, hogy hogyan, hiszen Isten Jézus Krisztusban emberré lett, láthatóvá lett. Hadd olvassam fel a Kolossi Kolossi levél egy-két versét, hogy mert olyan gyönyörűen fogalmaz itt is az apostol, Pál apostol, ő a láthatatlan Isten képe. Kicsoda, Jézus Krisztus, ő a láthatatlan Isten képe. Tehát Krisztusban láthatóvá lett az Isten. Követhetővé lett. Eljött, közénk jött, és megszabadított minket. A sötétség hatalmából mondja itt az apostol, ő a láthatatlan Isten képe, elsőszülött minden teremtmény előtt, mert benne teremtetett minden. A mennyen és a földön a láthatók és a láthatatlanok, akár trónusok, akár uralmak, akár fejdelemségek, akár hatalmasságok, minden általa és reál nézve teremtetett. Ő előbb volt mindennél. És minden ő benne áll fenn. Ő a feje a testnek, az egyháznak. Ő a kezdet, az elsőszülött a halottak közül. És minden tekintetben, hogy minden tekintetben ő legyen az első, mert tetszett az egész teljességnek, az isteni teljességnek, hogy benne lakjék. Csodálatos. Isteni gondolat, isteni cselekedet, hogy itt az Isten köztünk. És valóban itt az Isten köztünk, és az Úr Jézus felhatalmazott tanítványait, így szólíthatjuk meg, mi atyánk. Igen, ha te az ő gyermeke vagy, és az ő gyermeke vagy, akkor pedig követője kell legyél az isteni Krisztusnak. Egyébként Jézus Krisztusról a római levél 9. fejezetben, ahol a zsidók el nem múló ígéreteiről beszél az apostol, akiké az ősatyák, és akik közül származik a Krisztus tesz szerint, aki mindenek felett áldott, Isten, akik mindenek felett Isten, és áldott legyen mindörökké. Tehát akkor kicsoda Jézus Krisztus, valóságos Isten és valóságos ember, és benne, ami teremtő Urunk, ahogy az előbb felolvastam, testé lett, felvette a mi létformánkat. Micsoda felmagasztalása az emberi létnek, hogy a mi teremtőnk felveszi a mi létformánkat, felmagasztalja az emberi lét valóságát. És akkor viszont mi megvásároltak vagyunk. Mert önmagát adta értünk áldozati ajándékul. Ő vásárolt meg bennünket az Istennek, minden népből, törzsből és nemzetből, az ő drága vére által. Megvásárolt ember vagyok. Megvett engem az én Uram, és gondolom téged is. És amikor ezt átéli az ember ennek örömét, csodáját, igen, Isten gyermeke lehetek. Igen, Isten gyermeke vagyok, ha valóban befogadtam Jézus Krisztust. És akkor nagyon világos Isten az ő népével kapcsolatban, hiszen Izraellel kapcsolatban is mindig egyértelmű volt az Isten. Én az Úr, a ti Istenetek, szent Isten vagyok. Szentek legyetek. Mert én az Úr, a ti Istenetek szent vagyok. És Péter apostol az egyházra értelmezi. Rád és rám. Szentek legyetek. Na de hogy tudnék én szent lenni? No hát sehogy. Péter apostol ezt is megmondja az 1 Péter 3.15-ben. Krisztust, az Urat tartsátok szentnek a ti szívetekbe. Pál azt mondja, hogy nem tudjátok, hogy a ti testetek, a bennetek lakozó Szentlélek temploma. Szentlélek temploma, temploma, az én testem, és csak így vagyok, és csak így lehetek Isten gyermekévé. És ez kapcsolat, valami hihetetlen kapcsolat, a követés. Azt mondja, legyetek követői. Krisztus így szólt tanítványainak, jár és kövess engem. Milyen világos elhívás. De minnyájunknak azt mondta, jöjjetek én hozzám minnyáján, akik megfáradtak, akik megvagytok terhelve. és ő megnyugvást adott a ti lelketeknek. Tehát meghívottak vagyunk, mindnyájan erre meghívottak vagyunk. Igen ám, és akkor szentek legyetek, mert én az Úr szent vagyok. És erre az apostol valami olyat mond a gyülekezetnek, hogy megmondom őszintén, hogy szívszorító, megbotránkoztató, hogy a szentek közösségét így szólítja meg az apostol, hogy ellenben paráznaság, bármiféle tisztátalanság vagy nyereség még szóba se kerüljön köztetek. Felháborodva mondhatná a szentek közössége, hogy mit gondol rólunk az apostol. A testvérek, azt gondolom, hogy nagyon jól tudja, amit a Szentlélek kinyilatkoztat nekünk önmagunkról, hogy kik vagyunk mi, ami romlott természetünk, hiszen a hívő embernek ott marad a régi, az óemberi természete, és ez Pál apostol olyan megdöbbentően kifejezi. A Szent Pál apostol, nyugodtan mondjuk, Szent Pál apostol, azt mondja, látok egy törvényt a tagjaimba, ami rabulál engem a bűnnek. De látja a szellemi dolgokat, és hálát ad az Úrnak, hogy megszabadít. Igen, hálát adok Krisztusnak, ki megszabadít engem, de halálra ítél testből. És itt kell látni ezt a kettősséget, és mindegyik valóság, hogy ott van az én óemberi természetem, a kigyómarta természetem. És ott van, ha ott van, az új élet, az új szív, amely Istentől teremtetett. Tehát ebben a kettőségben megérthetjük magát, ha ismerjük önmagunkat, akkor alázatosan azt mondjuk, igen, Uram, te figyelmeztet bennünket a veszélyekre, szeretettel intett bennünket, ellenben paráznoság, bármiféle tisztátalanság, vagy nyerészkedés, még szóba se kerüljön közöttetek, ahogy ez szentekhez méltó. Se szemérmetlenség, se ostoba beszéd, vagy kétértelműség, mert ez nem illik, hanem inkább hálaadás. Gyönyörű megfogalmazása annak az ijesztő valóságnak, hogy minket hívőket érhet ilyen támadás. Tessük megfigyelni, az ördögi támadás szinte mindig, ami a kívánság vonalán érkezik hozzánk. Ahogy mondja Jakab apostol, hogy édesket és von minket a saját kívánságunk, és a kívánság megfogalván bűn szül, a bűn kiteljesedve halált nemz. Ez a bűn származási története. És bizony a kívánság vonalán megkísértett emberek vagyunk. És ezért teljesen józan, hiszen Isten szent lelke mindig józan, és nem valami rajongó módon gondolkodik felőlünk, hiszen mit mond az ige az emberi szívről, az én szívemről, csalárdabb a szív mindennél. Én az Úr vagyok a szívek vizsgálója. Tehát ő ismeri a mi szívünket, ismeri a gyengeségeinket, a kísérthetőségünket, mondhatom így is az elbuktathatóságunkat, és ezért figyelmeztet. Paráznoság, ne legyen köztetek. Tegnap, és most megint visszautalok arra, hogy az Úr így beszél velünk, hogy én is, mikor készültem, már tudtam, hogy fogok beszélni a férfiakról. Csak a tegnap Miklós testvérem is felveti, hol vannak a férfiak? A testvérek, rettenetes mondatot fogok most felolvasni a Bibliából. Ezt nem én mondom, hanem az Isten igéje mondja. Jeremiás 5. fejezetéből olvasom az igét, a 7. vers. Jól tartottam őket, mondja az Úr, mégis házasságtörők, és parázna nők házában tolonganak. Tehát hol vannak a férfiak? Isten népének a férfiai parázna nők házában tolonganak. És az Úr azt mondja, felajzott, búja csődörökké váltak, mindegyik a más feleségére nyerít. Ne kérjem számon ezeket, így szól az Úr, és ne halljak bosszút az ilyen népen. És akkor hol vannak a férfiak? Amikor Isten igéje ellen adta, hogy a kapcsolat, ami drága úrunkkal, egy személyhez való kötés. Így mondja Bonhoeffer. Kereszténység nem csupán tanítások összessége, nem valami ember alkotta vallás, hanem egy élő személyhez való kötés, kapcsolat. Eleven élő kapcsolat, napi kapcsolat. Nem tudom, van-e neked napi kapcsolatod, ami drága úrunkkal? Beszélő viszonyban vagy-e vele? Mert az ő munkamódszere a Szentlélek által az igét használja, az örökké való igét, azt használja. Azáltal beszél hozzám, hozzád, és mi pedig imádságba válaszolhatunk neki. Van-e kapcsolatod vele? Mert hiszen erről van szó, akkor követni fogom őt, mert csak úgy tudom követni, ha az ő lelke lakik bennem. Így mondja az apostol Róma 8-ban, hogy akiben nincs a Krisztus lelke, az nem az övé. Akiket Isten lelke vezérel, azok Istennek fiai, tud engem vezérelni az igével és a Szentlélek által. És nagyon fontos itt megjegyeznem, hogy az ige Szentlélek nélkül halott. A Szentlélek ige nélkül idegen. Idegen lélek. Az ige és a Szentlélek egymáshoz van kötve. Az Úr Jézus mondta a pártfogóról, a vigasztalóról, a Szentlélektől, aki elvezet titeket minden igazságra, eszetekbe juttatja, amit én mondtam nektek. Tehát itt a kapcsolat, hogy ő beszél velünk. És mondhatnám, nagyon élesen, ahogy Busch, Wilhelm Busch, ez az éleseszű német evangelizátor fogalmazott, hogy Isten utolsó szava az emberhez, Jézus Krisztus. És ezt úgy, azt mondja, ezt úgy kell érteni, mint mikor azt mondjuk, ez az utolsó szava. Igen. Miért? Mert benne kapjuk a bűnbocsánatot. És nekem kapcsolatom csak akkor lehet vele, ha ő megtisztíthat engem. Mit mondott Péternek, az első számú tanítványnak? Ha meg nem moslak semmi között hozzám, nincs kapcsolat. Ezért olyan éles ez a kifejezés, semmi paráznoság, semmi tisztátalanság, semmi nyereskedés. Nem szolgálhattok két úrnak. A világból ki kell jönnötök, és Isten uralma, Isten országába kell élnünk, ahol az alkotmány, az Isten törvénye, az ő uralmi, király uralmi eszköze, az ige, a Szentlélek által megelevenített, és akkor nekem szól. Úgy tudom, hogy most, Uram, nekem szóltál. Biztos, hogy is átéltétek, akár egy ige hirdetésben, akár az ige olvasásban, ahogy kedves lelkész testvérnő mondta, idézett engem, hogy bizony, mikor azt mondta, ha megtérsz, megengedem, hogy újra szolgáltam. Bár miből kellett megtérni? Hát mikor elmentem Biatorbágyra, megtudtam, nem akartam elmenni. Azt mondtam Gyula bácsinak, aki hívott engem, azt se tudtam, mi az, hogy Biatorbágy. Nem érek én rá erre. És az Úr tudjátok, mit mondott nekem? Most nem mész el, akkor baj lesz. Világosra tette, nekem el kell menni. És miről volt ott szó? Hát, az 1 Sámuel 15. Saul, az engedetlen király. Olyan az engedetlenség bűne, mint a varázslás bűne. Ez volt számomra akkor az ige. És az Isten így beszél, és így tisztít. Igen, és azon a héten úgy éreztem, hogy én elvesztem. Végem van. És akkor én is azt éltem át, hogy az Úr Jézus drága vérért megbocsátottak a hívő életem bűnei. És Ez a megtisztulás, mikor az Úr maga elé vonhat. Sokan azt mondják, jaj, hát ez az Isten szeretete, higgyétek el. Wilhelm Busch azt mondta, amikor a gestapo letartóztatta első alkalommal, és csend lett, akkor az Isten elkezdett vele beszélni. Szóval miről? Arról, hogy bűnös vagy, ahelyett, hogy a mártír evangélistának megsimogatta volna a fejét, a fejére borította a bűneit, és akkor azt mondja, Isten haragja izott a cellámba. Ez az Isten szeretete. Ez a legnagyobb szeretete. Komolyan. A legnagyobb szeretete, amikor a fejemre borítja, mikor megmondja, így nem mehetsz tovább, így nem élhetsz, akkor semmi közönk egymáshoz. És értitek, hogy miért a legnagyobb szeretet? Mert az összetölt szív, a megrettent lélek. Hát mit mond itt az ige? Hiszen jól tudjátok, hogy egyetlen paráznának, tisztátalannak vagy nyerészkedőnek, azaz bálvány imádónak nincs öröksége Krisztus és Isten országában. Hát rémisztő, nem? Most akkor ezt úgy kell érteni, hogy egyetlen tisztátalan gondolat, egyetlen tisztátalan cselekedet, az engem elválaszt örökre az Istentől. Na hát akkor nem lenne a mennybe senki. Hála az Úrnak, hogy ő épp azért borítja a fejünkre, épp azért teszi szóvá, épp azért mutat rá, ahogy Dávid királynak micsoda életet jelentő ige volt, te vagy az az ember. És akkor összetölt szívvel mondja, hogy tiszta szívet teremts bennem, Istenem, és az erős lelket újíts meg bennem. Ugye milyen gyönyörű és csodálatos az Isten szeretete, de tudja, hogy milyenek vagyunk. Őt nem lehet félrevezetni, becsapni, de hát önmagunkat ne csapjuk be. Isten ments, hogy magunkat hitessük el. Itt azt mondja az ige, hogy ezért jön az Isten haragja. Róma 1-ben olvassuk, az Isten az ő haragját nyilvánítja ki a mennyből, az emberek minden hitetlensége és gonoszsága ellen. Hát mit gondoltak az enyém ellen, nem? Vagy a tied ellen, nem? Dehogy nem. Ki nyilvánítja a haragját? És akkor, hát akkor ha józan ember vagyok, ha ismerem a drága uramat, akkor azt mondom, igazad van, uram, hogy szólsz. Ezt is Dávid mondja. Igazad van, uram, hogy szólsz. És akkor jön Jézus. És ott van az ő kitárt karja, hogy olvassuk az Ószövetségbe, egész nap kitartam karomat a lázadó nép felé. Mindig a kereszt jut erről az eszembe. Az ő kifeszített karjai, mint hogy át akarják ölelni ezt az elveszett, nyomorult, bűnös világot, és benne engem és téged, a hívő gyermekeit, akit meg akar tisztogatni. Ugye Jézus is nem a rómaiakat tisztogatta meg, hanem a templomba, az ő felség területén, ott fogott korbácsot, és ott tisztította meg a templomot. És így tisztít, és fog sokszor korbácsot, és nyugodtan mondjuk, uram, tisztogass meg, ne hagyj engem a bűneimbe elveszni. Igen, ez az ő szeretete. Úgy szerette Isten a világot, igen, hogy nem akar a bűnbe hagyni. Nem akar semmi vallási csalást és hazugságot. Ugye azt mondja, senki meg ne téveszem titeket. Hát ma aztán a hamis tanításoknak a kavalkádját éljük, hiszen az utolsó időket éljük. És oda akarok visszatérni. Hol vannak a férfiak? Ahogy mondtam, már Izrael férfei hol voltak? A parázna nő házában. És most hol vannak? A pornófilmeken, testvérek. Megdöbbentő volt számomra olvasni, 2015-ben jelent meg magyarul Zimbardo amerikai szociológus igen vaskos könyve, aminek szintén az a címe, hogy kapcsolat. Az alcíme, hova lettek a férfiak? És ez egy abszolút hitetlen ember. Egy világi, nagy nevű szociológus. És mikor elolvastam ezt a könyvet, kétségbe voltam esve. Pedig jól tudhattam, hogy ilyenek vagyunk. Kétségbe voltam esve. kisgyerekek, pornófüggők, és akkor azt írja a statisztika, amerikai nagymerítésű statisztika, hogy ezek a kisfiúk, 10 éves gyerekek, 3-4 órákat nézik a pornót, pornófüggők. És mit mond róluk Zimbabwe? Többsége még érettségit se tudja letenni. Nem tudnak egyetemre jutni. Azt mondja, nem lesz belőlük se férj, se apa. Sőt, döbbenetes dolgot mond az élhajház ember, aki mindent meg akar nyerni, azt mondja, nyerészkedés. Végül azt mondja, ezek az emberek, ezek a férfiak a 40-es éveikre impotensek lesznek. Mit nyertek? Semmit. Belegázoltak a mocsokba, és tönkreteszik saját magukat és másokat. És itt van ez a világ. Hát mintha megbolondult volna. Tessék csak hallani, hallgatni John Stott, ez a nagynevű angol lelkész, teológus. A 90-es években írja még a nehéz idők, a Timóteus levélre reagálva. A nehéz idők, amelyek között élünk, valóban nagyon nyomasztóak. Olykor úgy érezzük, hogy megbolondult a világ, és az egyház körülöttünk furcsa nézeteket hirdetnek, a mérce pedig igen alacsony. Vannak keresztények, akiket már elsodort őrhelyéről a bűn és a tévejgés árja. Mások rejtek helyekre vonultak, és a túlélésbe reménykednek. Amúgy már ők is feladták volna régen. De te, ahogy mondja az apostol Timóteusnak, de te állj meg, ne törődj vele, hogy az alkalmazkodási kényszer túl erős. Most tessék megnézni, mit csinálnak a gyermekeinkkel. Rátámadnak a gyerekekre. Na, ez nagyon veszélyes. Mit mondott erről az Úr Jézus? Jaj azoknak. Jaj azoknak, akik megbotránkoztak meg egyet is a kicsinyek közül. És hallgatnak, szülők, férfiak, hol vagyunk? Nem, nincs véleményünk, nincs szavunk. És úgy néz ki nyugaton, mintha nem lenne már szó. Nem emelik fel a szavukat a gyerekeikért sem. El lehet ide jutni, ha tényleg az utolsó időbe élünk. Azt mondja az ige, Tesszalonikai levélben az Antikrisztusról a törvény taposó. Tessék megnézni, levésik a kőtábláról a 10 parancsolatot. Megtapossák Isten minden drága törvényét. Testvérek, ez a törvény a mi használati utasításunk, mint ahogy egy gép mellé adnak egy használati utasítást. Ha nem tartod be, nincs garancia. Pontosan így van, nem tartod be, de hogy tarthatnám be? Hát, ha Krisztus lelke lakik bennem. Igen, Isten, ahogy velem beszélt, hogy engedetlen vagy. Úgy mindannyiunkkal beszél, és rámutat azokra a dolgainkra, ami neki nem tetszik. Rengeteg hamis tanítást hallok. Hát itt van ez az univerzalizmus, hogy mindenki üdvözül. Aztán 1000 dolgot kitalálnak keresztény emberek, de hát azért ezek is üdvözülnek, meg azok is üdvözülnek, testvérek, senki nem üdvözül, ha nincs üdvözítője. Senki. Egyedül Jézus Krisztusban van üdvösségem, örök életem, aki a fiú, azért az élet. Igen. Ha nincs, akkor nincs. És ezt meg kéne érteni, ezért kéne menekülni a Jézushoz. Az Úr Jézushoz. Minden embernek menekülnie kellene, mert ő benne van élet. És ne higgyünk a hamis tanításoknak. Döbbenetet lehet hallani. És elaltatják. Láttam egyszer a Pax TV-n, türelmes ember vagyok, majdnem másfél óráig néztem egy úgynevezett ifjúsági evangelizációt. Nem tudom, hány ezer fiatal volt ott a stadionban. Testvérek, andalító zene. Ott táncoltak, bukfenceltek a színpadon, ilyen dresszben, nők, férfiak. Egy igen nem hangzott el. Ott hintáztatták magukat, ringották, altatták magukat ezek a fiatalok, és úgy fájt a szívem. Ennyi fiatal, és nincs mondani valótok. és elhitetjük mind a Jeremiás korabeli hamis proféták, akikről az Úr azt mondja, nem küldtem ezeket a profétákat, mégis úgy igyekeznek. És akkor azt mondja az Úr, hogy minden megáltalkodott szívű embernek azt mondják, hogy békességetek lesz. Nem jön rátok veszedelem. Na, ez a legnagyobb hazugság. Úgyhogy nem jön rá veszedelem. Hát itt mondja az ige, az Isten haragja, hogy a János 3.36-ot olyan sokszor idézzük, hogy aki hisz a fiúban, annak örök élete van. Aki pedig nem engedelmeskedik a fiúnak, nem lát majd életet, hanem Isten haragja marad rajta. És ezt nagyon komolyan kéne venni. Nagyon komolyan. És nem lehet kis vallásoskodással ezt kifizetni. Nagyon szeretem Jó Sándor, volt pasaréti református lelkészt, rendszeresen olvasom, és azt lehet mondani, az én egyik lelki pásztorom ő, és hallgassátok, mit mond a felületes vallásosságról. Júdást hozza példának, aki azon az utolsó vacsorán elveszi Jézus kezéből a falatot, és aztán így folytatja. A kezéből kapta a falatot, és íme ezt olvasuk, az pedig, mihelyt a falatot elvevé, azonnal kiméne, vala pedig éjszaka. De milyen sötét éjszaka? Szájában még ott van a Krisztustól kapott falat, és ő már a legrettentőbb sötétségben van. Egyedül. Útban a pokol felé. Tudjátok, mit jelent ez? Azt, hogy nem elég csak templomba járni, úrvacsorát venni, együtt lenni Krisztussal, megbízatást vállalni az ő közelségében, imádkozni, Bibliát olvasni, hanem a szívbe is be kell fogadni őt. És az uralma alá is oda kell adni az embernek magát. Micsoda fontos dolgok. Sokáig együtt lenni Jézussal, és nem dönteni, nem meghódolni előtte. Ez nagyon veszélyes játék, amely végzetes lehet. Hallani, ismerni az Urat, mégsem követni őt. Hozzátartozni az ő környezetéhez, és mégsem fogadni el megváltóul. A Krisztustól kapott falattal kimenni a bűn sötétségébe. Ugye nem játék ez. És milyen gyönyörűen összefoglalja Jó Sándor, szívbe markoló. De mondom, ez a jó, ha szívben markoló. Az a jó, ha összetörik a szívem az Úr előtt. Van kegyelem. Minden megtérő bűnösnek van kegyelem. És ez a drága kegyelem, ez nem olcsó áru. Ez nem leértékelt áru, ahogy Bonhoeffer mondja. Ez a legdrágább, mert az Istennek a legdrágábbba került egyszülött fiának. Az életébe, vérébe. Hát hogy ne bocsátana meg, aki hisz, és azt mondja, itt vagyok, Uram, tisztíts meg. Mindenből. Mindenből. Isten haragja sújtja az engedetlenség fiait, ugye egy kicsit hebraizmus. Ne vegyetek tehát részt ezekben, mert egykor sötétség voltatok, most pedig világosság vagytok. Sötétség voltatok, világosság vagytok. Igen, az Úr Jézus is azt mondja, hogy ti vagytok a világ világossága. Nekünk világítani kell, mint egy lámpatartónak, mert bennünk lakik a Krisztus. Nem az én világosságom, hanem én olyan lehetek, mint egy mécses. Az olaj, a Szentlélek, és ég a szívem, ég a szíved az Úrért, hogy világítani fogsz. Ó, ez nagyon sérti a környezetünket, mert nagyon sokszor egy tiszta élet leleplezi őket. Vád, komolyan mondom, vád beszéd sokszor egy hívő, tiszta, szent életű ember, de nem baj. Ez kell, hogy lássák az emberek, hogy igen, lehet szentül. Azt mondja, leplezzétek le ezeket. Hát igen, de csak akkor lehet leleplezni, ha én valóban szentül élek, és nem tűröm meg az életemben a tisztátalanságot, semmilyen formáját. Engedem, sőt, kérem, könyörögve kérem, hogy Uram, tisztíts meg, ahogy a leprás mondta. Uram, ha akarod, megtisztíthatsz engem. Hát így kell odajárulnunk, és megtisztít. Ez az igazi kereszténység. Befejezésül, hadd idézzem másik kedvenc igehirdetőmet, Spurgeont. Azt írja, éppen a hamis tanításról beszélt, hogy milyen csacskaságúba képesek hinni az emberek. És akkor azt mondja, az ember arra a feltételezésre juthat, hogy a Földön legnagyobb képtelenség az isteni kegyelem megnyilvánulása az emberi szívekben, mint hogy az egyetlen érzés, amiről azt kívánjuk, hogy folytonosan meglegyen bennünk éppen ez. Érezni akarom, hogy bűnös vagyok. Micsoda gondolat ez? Tudnék, mit akar ezzel mondani, Miss Spurgeon? Bűnös vagy, de ha nem érzed, nagy a baj. Megkeményített a szíved, ha nem érzed. Azt mondja az igen, a pirulni is se tudnak. És aztán így folytatja, tehát az egyetlen érzés, amiről azt kívánjuk, hogy folyamatosan meglegyen bennünk ez. Érezni akarom, hogy bűnös vagyok, és Krisztus a megváltóm. Legyenek bár néktek továbbra is látomásaitok, kerüljetek extázisba, vagy elragadtatásba, táncoljatok magatoknak, én egyedül csak mély megbánást és alázatos hitet szeretnék érezni, és ha te is így érzel, szegény bűnös, üdvösséged van. Üdvösséged van. Mert miért gondolják néhányan közületek, hogy az üdvösség elnyerése valamiféle elektrosok, valami nagyon csodálatos dolog, ami a feje búbjától a lába ujjáig átjárja az embert? Figyeljetek, mit mond az írás. Közel van hozzád az ige, a te szádba és a te szívedbe. Hát ezt tisztogasson, éltessen, elevenítsen meg bennünket a szolgálatban, az új életben, a Krisztus drága szolgálatában. Igen, olyan sokszor az én életemben is ez volt a probléma, szép lassan elmaradt a szolgálat. És az ember, a hívő ember nem szolgál az Úrnak, lehetetlen. És akkor azt mondják, hát ugyan kérem, hát mit tudok én szolgálni, kitakarítom a templomot, meghúzom a harangot, meglátogatom az idős néniket. Drága testvérek, mit mond az ige? Az igaz Isten tisztelet meglátogatni özvegyeket, árvákat az a nyomorúságukban, és megőrizni magunkat tisztán a világtól. Ez az igaz Isten tisztelet. Mit akarnánk ennél szebbet? Nagyon jó példa, amit mindig elmondok, mert annyira megragadt engem, hogy Koszta nagy karmester egyszer egy élő hangverseny alkalmával, ha jól emlékszem, Párizsban történt, egy hatalmas zenekart vezényelt, és leállította. És azt kérdezte, hol van a kis fuvala? Hát a kis fuvala ott volt, csak pár taktus volt, amit el kellett volna fújni ebbe az óriási zenekarba, és azt gondolta, ez úgy se hiányzik senkinek. Hát valóban lehet, hogy a közönségnek egyáltalán nem hiányzott, de a mesternek hiányzott. A mesternek hiányzott. És ott egy úgymond a kis szolgálatot. Az én kis szolgálatom. Nem kicsi. Óriási testvérek. Igen, az is óriási szolgálat, ha meglátogatsz egy idős testvért, ha viszed neki az igét, ha bizonságot teszel, hogy micsoda emberi lelkek, amikor már nem tudtam kikerülni, és valóban lelkészé lettem, akkor azt imádkoztam az Úrhoz. Úram, ha egyetlen lélek megmenekülhet a kárhozattól az én szolgálatom következtében, akkor megyek. Olyan drága egy lélek. Olyan drága a te életed. És mondják, mit ér az ember? Hol állatnak nevezzük magunkat, hol Istennek, csak éppen emberek nem akarunk lenni. De figyeljetek csak meg, mit érsz te? Hát a világ számára semmit, vagy csak nagyon keveset, az Isten számára. A legdrágább. A legdrágábbat ott a életet. Hogy merjük azt mondani, hogy nem szeret engem az Isten? vagy nem vagyok neki fontos, vagy nem értékeli az én szolgálatomat. Dehogy nem. Dehogy nem vagy fontos. Dehogy nem vagy drága testvérem. Ha valóban szívből szolgálod a te uradat, ha valóban az a célunk, és most tényleg ezzel befejezem, az a célod, hogy ő megdicsőítessék, hogy a szolgálatban magunkat keresem. Tudjátok, hogy meg kell azt nekünk igényedetőknek küzdeni? Nem. Nem én. Ő dicsőítessék meg. Hogy keresztelve mondja, nekem ez az egyik igény volt, hogy én csak hang szeretnék lenni, Uram, a te hangod. Igen, mert a Krisztus test, mi Krisztus teste vagyunk ebbe a világba, és ezért mi vagyunk a keze, a lába és a száj. És ezt viszont meg kell tisztítani. Ébredj fel, aki lakszol. Támadj fel, halálba, és felragyog neked a Krisztus. A jelenések könyvének harmadik fejezetének első versétől a szárdiszi gyülekezetnek, tudjátok, mit mond az Úr? Az a neved, hogy élsz, miért meg keresztények? Az a neved, hogy élsz, pedig halott vagy. És mit mond neki az Úr? Ébredj fel, és ébreszt haló félbe lévőket. Tehát ébresztő, drága testvérek, nekünk hívőknek, ébresztő, ébredjünk fel, és ébredjünk rá a kegyelemre és a szolgálatra. Mert a kegyelem hordozhat, a Krisztus szeretete szorongat bennünket. Régi erőmbes kollégáim megkérdezték, hogy öreg vagy, ma miért teszed ezt? Nem tehetem, hogy ne tegyem, mert valóban a Krisztus szeretete szorongat. Nem magamtól, tőle van. Az ő dicsősége, minden az ő dicsősége, testvérek. És legyen is övé minden dicsőség. Imádkozzunk. Urunk, áldunk és magasztalunk azért a szeretetért, azért a kegyelemért, amely ott a Golgotán megvalósult. Uram, rettenetes és véres áldozatot hoztál értünk. Ott láthatom, Uram, hogy milyen nagy az én bűnöm, hogy az egyetlen szentnek, az Isten bárányának kellett értem meghalni, hogy megbocsáthass nekem. Uram, töltsd meg a szívemet hálával, hogy áldjalak és magasztaljalak ezért téged. Egész életemben, és az örökké valóságunkban is, ha dicsőítsünk mindenkor téged, drága úrunkat, megváltunkat. Mondjuk el együtt az Úrtól tanult imádságot. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Isten békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveinket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen. Befejezésül énekeljük el az utolsó énekünket, amely így kezdődik, áll a Krisztus szent keresztje. Elmúlás és mondva.
Köszönöm, hogy keresztje, elmúlás és rohom fele, Krisztusban beteljesen.